Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Teheránban merényletben megölték Ismail Haniyet, a gázai iszlamista Hamász terrorszervezet politikai vezetőjét, órákkal azután, hogy részt vett az iráni elnök eskütételi ceremóniáján. A Hamász Izraelt vádolja. Haniye hajnali 2 óra körül vesztette életét néhány órával azután, hogy egy izraeli vadászgép Libanonban, Beirut szívében megölte a Hezbollah műveleti központjának vezetőjét. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy Haniyét egyik biztonsági űrével együtt ölték meg. A Hamász közleménye szerint Haniyét egy izraeli támadás ölte meg. A heves esőzések okozta természeti katasztrófák miatt Banglades északi részén, Indiában és a Fülöp-szigeteken pusztított áradások nyomán keletkezett rendkívüli szükségletek biztosítására az Európai Unió 2,4 millió euró, azaz mintegy 1 milliárd forint humanitárius segélyt hagyott jóvá, tájékoztatott az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint az uniós finanszírozás segít a higiénés segítségnyújtásban, az élelmiszerellátásban, valamint a tiszta vízhez való hozzáférés és egyéb alapvető szolgáltatások nyújtásának biztosításában a 3 érintett országnak az esőzések által legsúlyosabban érintett területein. Manfred Weber az Európai Néppárt elnökének akciója nem más, mint a háborúpárti liberális európai elit újabb képmutató támadása Magyarország ellen, írta Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az X-en. Ismét Manfred Weber az, aki a magyar kormányt támadja, miközben politikai szövetségesei illegális migránsok millióit zúdították Európára, és ezzel a kontinens állampolgárait és az európai embereket súlyos nemzet és közbiztonsági fenyegetésnek tették ki. Érdekes módon annak idején sem Weber úr, sem a balliberális elit nem mutatott aggodalmat Európa és az európai emberek biztonsága miatt, hangsúlyozta Kovács Zoltán. Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy ez a legújabb brüsszeli támadás azért abszurd és képmutató, mert éppen a brüsszeli intézmények és az Európai Néppárt a liberális erőkkel szövetségben mindent megtesznek azért, hogy Magyarország kénytelen legyen lebontani szigorú határvédelmi és menekültügyi rendszerét, és ezzel illegális bevándorlók százezreit engedjük be az országba és ezáltal az Európai Unióba. A címvédő Milák Kristóf a legjobb idővel bejutott a 200 méter pillangó döntőjébe a Párizsi Olimpia úszóversenyeinek keddi 4. napján. A Honvéd 22 éves világcsúcs tartója és kétszeres világbajnoka, aki a tavaly áprilisi országos bajnokságot követően közel egy évet kihagyott. Az esti elődöntőben a világ idei legjobb idejével csapott a célba, és közel 8 tizeddel volt gyorsabb, mint a hazaiak kedvence Leon Marshall. Milák a sok kihagyás ellenére így egyértelműen az aranyéremre esélyesként ugrik majd medencébe ma este. Német Nándor a 3. legjobb idővel bejutott a döntőbe 100 méter gyorsan a Párizsi Olimpia úszóversenyeinek 4. tegnapi napján. A finálét ma 20:30-kor rendezik. A magyar férfi vízilabda válogatott 10 hétre kikapott tegnap Spanyolországtól a Párizsi Olimpián a csoportkör második fordulójában. A spanyolok 26 év után tudtak nagy tornán nyerni a magyarok ellen. Varga Zsolt együttese, amely vasárnap 13-12-re verte a franciákat, csütörtökön a japánokkal, szombaton az ausztrálokkal, hétfőn pedig a szerbekkel játszik. Pótfelvételit hirdet a Szent Atanász Főiskola. A nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében a 2024-25-ös tanév képzéseire augusztus 31-ig lehet jelentkezni pótfelvételi eljárásban. A főiskolán lehetőség van két szakos osztatlan tanárképzésre, a Miskolci Egyetemmel és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen meghirdetett szakpárokra, a két szakos tanárképzésre a felvi.hu-n keresztül augusztus 7-ig van lehetőség jelentkezni. Végül az időjárásról. Ma szinte mindenhol zavartalan napsütésben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, nyugaton a délies, északkeleten a nyugatias szelet kísérhetik élénk lökések, délutára 30 és 35 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Lelked mér úgy is érzed, összeköt minket egy képlet. képlet, bárhol jársz. Álmaidban régen láttad, megkerested, megtaláltad, s az utad végén egyszer hazatalálsz. S az utad végén egyszer hazatalálsz.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Már most ez a harmadik adás, hogy 13. Leóval foglalkozunk. Az előző adásban tényleg csak egy mondat summa, hogy az ő célja az volt, hogy a kereszténységet és a katolikus egyházat előtérbe helyezze, szimpatikussá tegye ugye külhonban, diplomáciában, a politikai életben és a társadalomban is. Nagyon sok kezdeményezéséről beszéltünk az előző adásban, de ezeknek még ugye akkor nem volt vége. Ezeket folytatja nekünk Buda Péter atya teológiai tanár. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Zártuk az előző beszélgetést, hogy végre ugye a tudósok számára megnyílt a vatikáni levéltár, illetve a vatikáni titkos levéltár, aminek a titkos része is nyilvános, de van nyilván titkos állománya is, ami a mai napig ugyanúgy nem látogatható. De ezen túlmenően még esetleg van-e olyan, ami a tudomány szempontjából mindenképpen fontos?
Igen, meg kell említeni még a biblikus tudományokat. Ugyanis a katolikus egzegézis az eléggé lemaradt a többi keresztény felekezet egzegézise, szentírás magyarázata, szentírás tanulmányozása mellett. Elsősorban ugye a protestánsok azok, akik élen jártak a 19. századi biblikus és egzegéta tudományokban, tehát a szentírással foglalkozó tudományokban, amiben nagyon nagy szerepet játszott az is, hogy a 19. század az a régészetnek az aranykora, vagy akkor indult el igazából, és rögtön ugye csúcsokat döntött. Mert hogy elkezdtek a közel-keleten is régészkedni, föltárták a mezopotámiai városokat, a palesztínai, szíriai városokat, és így tovább, olyan, amely terület olyan, ami ugye a Bibliának a színpada. És egy csomó olyan információ került elő, ami megdöbbentette az olvasó közönséget, hogy előkerültek az ékírásos táblákon a régi sumér mítoszok, amelyek döbbenetes hasonlóságot mutattak a Biblia ősi történeteivel. Hogy akkor ez most hogyan kell értelmezni? Melyik függ melyiktől? Hogy akkor most mennyire igaz a Biblia? És így tovább. Tehát egy csomó kérdés merült föl, és a protestáns biblikusok a régészekkel összefogva, meg természetesen a filológusokkal, akik ezeket a szövegeket olvasgatták, értelmezték, egészen új tanokat kezdenek hozni a Bibliával kapcsolatban.
Talán nem 13. Leóhoz kapcsolódik, de ugye ebben az időben volt, amikor a rozetti kő alapján a hieroglifákat is meg tudták fejteni, mert hogy ugye az egy háromnyelvű kő volt.
Így van.
Így volt ez a 19. század.
Igen, 19. század elején egy francia katonatiszt volt az, aki Napóleon seregéből, aki ezt kiokumlálta, és ezzel a hieroglifákat sikerül megfejteni. Ez a rozetti kő egyébként Londonban, a British Múzeumban található. Igen. Volt szerencsém megcsodálni. Na hát azért ez egy mérföldkő a történelemtudomány számára. A katolikus biblikusok viszont nem mertek hozzányúlni ezekhez a kérdésekhez, hanem a Bibliát a hagyományos, lehetőleg szó szerinti értelembe, esetleg allegorikusan magyarázták. És pontosan 13. Leó volt az, aki megbiztatta a katolikus biblikusokat is, hogy tessenek bátrabban oda nyúlni ezekhez a kérdésekhez, és a modern tudományok által fölkínált új adatokat igenis amennyire lehetséges összeegyeztetni a katolikus tanítással és bevenni a katolikus biblia értelmezésbe. Ugye ennek megvannak a veszélyei is természetesen. El is érkezik az az idő, amikor a pápaságának a vége felé a pápa már kicsit visszakozik. Úgy látta, hogy egy kicsit elszaladt a ló a katolikus biblikusokkal, majd külön lesz szó a modernizmusról, amelyben ugye azt látjuk, hogy a Biblia értelmezéssel kapcsolatban egészen vad dolgok jelennek meg, és az megrémiszti a pápát, és akkor a pápaságának a vége felé behúzza a kéziféket, és fölállít egy biblikus bizottságot, amelynek a feladata az, hogy ellenőrizze a biblikusokat, hogy amikor a Bibliával foglalkoznak, azért a katolikus tanítástól ne térjenek el. Tehát csak óvatosan az újdonságokkal. Múltkorában beszélgettünk protestáns ismerőseimmel, lelkészek, és akkor mondták azt, hogy hát tudjátok, katolikusoknak nektek bizonyos szempontból szerencsétek van a Biblia értelmezéssel kapcsolatban, mert a mi tudósaink azok olyanok, ha megjelenik valami új elmélet, rögtön lecsapnak rá, rögtön beépítik, aztán lesz, ami lesz. A katolikusok várnak mindig 10-20-30 évet, és akkor megnézik, hogy na mi az, ami ebből tényleg vállalható, meg az, ami tényleg megalapozott, nem pedig csak valami lufi, és akkor tényleg csak azt építik be a biblikus tudományokba, ami már kellőképpen bizonyított, megalapozott, és így tovább. Ezektől a hirtelen fölbukkanó őrültségektől megmenekültök. Na, de hát látjuk, hogy a veszély fönnállt, de 13. Leó ezt is orvosolt ezzel a biblikus bizottságnak a fölállításával. Ami mondom, már a konzervativizmusára val ezen a téren, ugyanakkor mégis az egyház tanítása szempontjából a praktikus volta, az mindenképpen bizonyított.
Az, ami azt gondolom, hogy talán minden tevékenysége, vagy minden cselekedete közül az egyik legfontosabb, legalábbis most én ezt ragadom ki, de majd ebben megerősítesz, vagy megcáfolsz Péter atya, hogy a lelki életet, hát nyilván, mint katolikus egyházfő, szívén kellett, hogy viselje, a lelki élet megerősítéséért ő miket tett.
Igen, próbálja mindenképpen Krisztus központúbbá tenni a az egyházat, ugyanakkor nagy Mária tisztelő is volt, tehát a Mária kultuszokat is előtérbe helyezi, Szent Józsefet is ajánlja az emberek számára, mint védőszentet, mint tiszteletre méltó szemét. Azon kívül a többi szentnek a kultuszát is, ugye ez annyira sajátosan katolikus dolog, nem egészen jó, az ortodoxiában is megvan, de hogy ez az, ami a mi katolicizásunknak annyira látható, külső szemlélő számára látható jele, és ezekre is buzdítja a katolikusokat. Illetve, és amit az említettem az ortodoxokat, akkor velük kapcsolatban is egy új hangnemet üt meg. Eddig az egyház abban a katolikus egyház, abban a szerepben, mondhatjuk így, hogy tetszelget, hogy ugye mi vagyunk az egyetlen igaz egyház, ami egyébként igaz, de hát, hogy mindenkinek hozzánk kell igazodnia, és igazából akkor lesz itt rend, hogyha majd mindenki visszatér hozzánk, és akkor egy-egy ház lesz. A pápa látja azt, hogy ez nem fog így megvalósulni, viszont fölveszi a kapcsolatot az ortodoxiával is, különböző ortodox egyházakkal, meg a protestánsokkal is. Az ortodox egyházaknak kimondottan fölajánlja azt, hogy ha csatlakozzanak vissza a katolikus egyházhoz, nyugodtan gyakorolják a liturgiájukat a saját formájában, a saját nyelvükön, megőrizhetik a szokásaikat, a saját hierarchiájukat, és így tovább, csak jöjjenek. Mondanom sem kell, hogy nem aratott igazi sikert, ugyanúgy a protestánsoknak is fölajánlja ezt, ugye náluk kicsit nehezebb a dolog, ugyanis ott a teológiai téren sokkal nagyobb a távolság a protestáns felekezetek és a katolikus egyház között, mint a katolikus egyház és az ortodox egyházak között. De az, hogy egy ilyen barátságos meghívás érkezik a pápa részéről, ez mindenképpen egy új színfolt az egyház életében, a katolikus egyház életében. Nyilván nem oldódtak meg a problémák, látjuk, hogy most is mennyit szenvedünk az ökumenizmussal, már azon a téren, hogy még mennyire nincs egység, de ő volt az a pápa, aki először nyitottá vált, hogy na, tárgyaljunk velük is. Amit mondtam, kössünk kompromisszumokat. Mi is engedünk. Nem kell latinizálódnotok. Nem kell latinizálódnotok. Nem kell átvennetek a mi liturgiánkat. És így tovább. Éljetek úgy, ahogy eddig, csak éljünk egységben. És ugye az ortodox egyházakkal, mivel hogy még szentségi egységben is vagyunk tulajdonképpen, meg megvan az apostoli jogfolytonosság, ő fölfedezi azt, amit a mostani katolikus egyház katekizmusa úgy fejez ki, hogy a keleti ortodox egyházaknak csak nagyon kicsi hiányzik ahhoz, hogy létrejöjjön az egység a katolikus egyházzal. Uh-huh. Na, tehát ez egy nagyon fontos kérdés volt egyébként, ami aztán elindít majd egy olyan folyamatot, ami, amit látjuk, mind a mai napig tart, de úttörő lépés volt. Igaz, hogy már 9. Pius is meghívta őket a zsinatra, már az ortodoxokat is, meg a protestánsokat is, de csak inkább így megfigyelőként. A pápa már tárgyalni akart velük, már mint hogy 13. Leó már tárgyalni akar velük, már tényleges dialógust akar, tehát nem csak az, hogy na nézzétek, hogy mi hogy csináljuk, aztán gyertek és csatlakozzatok, hanem beszéljük meg, hogy mi az, amit megtarthattok, mi az, amit át kell vennetek tőlünk, mi az, amivel ti gazdagítjátok az így létre jövendő nagy egyházat, de hát sajnos nem valósult meg. Viszont vannak más területek, ahol a pápa igenis komoly sikereket ért el, és akkor itt most elérkezhetünk például a misszióknak az ügyéhez, mert hogy az ő uralkodása alatt kb. 250 püspökséget hozott létre, mert hogy újabb területek váltak az egyház számára hozzáférhetővé. Többek között például a török birodalom gyengülésével a Balkánon most már ténylegesen újjá lehet szervezni a katolikus egyházszervezetet, de ugyanígy Skóciában is megteszi mindezt, a fölszabadult latin-amerikai államokban is egyre több új püspökséget lehetett alapítani, illetve hát ugye az Egyesült Államokban is most már, mivel hogy a katolikus kivándorlók is egyre többen voltak, éppen ezért ott is szükséges volt az egyháznak a bővítése. Ugye addig, amíg az Egyesült Államok területén elsősorban protestánsok voltak, addig nyilván az egyház, a katolikus egyház az csak kismértékben tudta magát képviselni, na de ebben az időben már a katolikus országokból is, tehát Olaszországból, Írországból, Franciaországból is bőségesen, hát Magyarországról is indultak már, mentek katolikusok, ezért szükség volt arra, hogy ott is megszervezzék a katolikus hierarchiát és a katolikus egyházmegyéket. Ez egy, mondhatjuk, egy missziós siker, azon kívül, mint egy 50 új missziós területet alapított. Ugye ez az, amikor még nincs egyházmegye, hanem csak missziós terület, ami azt jelenti, hogy itt nagyobb intenzitással folyik az ige hirdetés, és hogyha ez elér egy bizonyos létszámot, tehát amikor már kellő számban vannak jelen a katolikusok, akkor utána lehet ott létrehozni ehhez a missziós központ helyett egy új egyházmegyét. Ja, Japánt kifelejtettem az előbb, az is fontos, hiszen közben ugye Japán is megnyitotta kapuit, hát Egyesült Államok nyomására, ugye bezárkózásából kinyillott, és akkor kiderült, hogy maradtak ott keresztények évszázadokon keresztül, de hát hierarchiájuk nem volt. Miért? Mert hogy nem tudtak papot szentelni. Mit tudtak csinálni? Keresztelni tudtak, de őrizték a katolikus hitnek az alapvonásait. Tehát tudtak arról, hogy létezik Európában a pápa, aki az egész katolikus egyháznak a vezetője, tisztelték az üzanyát, tehát ezek annyira katolikus ellenvonások, hogy ezek igenis ott Japánban csak a keresztséget gyakorolva, amit laikusok is kiszolgáltathatnak, élték a maguk, hogy mondjam, nagyon nagyon lecsupaszított katolikus életét. Uh-huh. Na de most így, hogy Japán megnyitotta kapuit, most akkor a katolikus egyház is rögtön lépett, és elkezdték szervezni a japán egyház szervezetet is. Persze, Japánban mind a mai napig kicsi a katolikus egyház, tehát nem nagy létszámú, na de akkor is szükség van a hierarchiára.
A buddhizmus van ott is, nem?
Igen, a buddhizmus, sintoizmus.
Még az előző adásban szó volt a különböző körútjairól, tehát tényleg mint egy nagy utazó, aki meg akarja ismerni a világot, és nem csak a vatikáni, csúnya szóval mondom, de jól értelemben elefántcsontoronyból nézni, hogy az emberek hogyan élnek. Ő ezt megtette. Látta a a 19. századi polgárosodás jelentőségét, illetve hát ugye a munkások helyzetét, ami azért elszomorította, és azt gondolta, hogy mint egy szociális érzékenységgel megáldott pápa, valamilyen módon ő is ki akart értük állni, de ez volt ez a bizonyos Rerum Novarum rendelete, amelyben az ő jogaikat akarta érvényesíteni, és én azt gondolom, hogy tényleg ez is egyedülálló, mert szerintem ilyen nem volt a világtörténelemben, hogy egy pápa kezdeményez egy munkások érdekeit figyelembe vévő enciklikát?
1891. május 15. Ekkor bocsátotta ki a Rerum Novarum enciklikát, új dolgokról nyilatkozik a pápa. Valóban ez az első szociális megnyilatkozása a Szentszéknek. Most ez nem azt jelenti, hogy a Szentszék eddig nem foglalkozott szociális kérdéssel, de hogy nem, hát kezdettől fogva. Tehát a ókori, középkori pápák etették Rómának a szegény lakosságát. Tehát a szociális kérdés, meg a szociális érzék, az ott van az egyházban. Viszont a 19. század egy egészen új társadalmi összetételt eredményezett, elsősorban az iparilag fejlett területeken. Ugye megjelenik a gyáripar, és a gyáripar kitermelte a proletariátust, tehát ezt az ipari munkásosztályt, amely tényleg nagyon rossz körülmények között élt, gyökértelenek voltak, vidékről, városok környékére fölköltözött emberek, nyomorban, szegénységben, nagyon sokat dolgozva, embertelen körülmények között gyakran, emlékezünk meg a gyerekmunkáról is, hiszen azt is bőségesen alkalmazták. Mindennek a hátterében ugye az új társadalmi elit, ugye a nagypolgárság, vagy a nagy burzsóáziának az érdekei álltak, akik ugye a szabad versenyes kapitalizmussal minél nagyobb haszonra kívántak szert tenni, és egyszerűen kizsákmányolták ezeket a szerencsétlen sorsú embereket. Szinte állati sorban tengődtek, és igazából...
Ébérért.
Így van. Tehát csak annyi, az volt a lényeg, hogy ne halljanak meg, de ha meghalnak, az se probléma, majd akkor
jön a másik,
ráadásul szaporafajta volt, tehát sok gyerekük volt általában, tehát a következő munkás generációk is adottak voltak. No, de hát igen, de hát ez annyira embertelen volt. A pápa ezt már még ugye korábban, ugye nuncius korában látta már nyugaton. Amikor perugiai érsek volt, akkor ez nem annyira, mert Perugia nem tartozott abban az időben a fejlett nyugati iparvidékek közé. Ugye Itáliában elsősorban Észak, ugye Piemont és Lombardi az, ami ilyen jobban iparosodott, hát ez a rész nem. Viszont a pápa, amikor már Rómába költözik, és ugye ott lesz az egyháznak a feje, megint kevéssé találkozik ezzel, Róma sem annyira iparosodott, viszont Európa többi részén ez komoly problémát és kihívást jelentett az egyház számára is.
Thank you.
Itt meg kell említeni Ketteler mainzi püspököt, aki már 1848-ban a német püspököknek a gyűlésén előállt ezzel a kérdéssel, hogy az egyháznak itt nagyon komoly felelőssége van, és igenis az egyháznak föl kell vállalni, hogy ezeknek az embereknek a sorsán javítson. Elkezd foglalkozni a kérdéssel, de nem csak elméleti szinten, hogy könyveket ír ezzel kapcsolatban, hanem elkezd szervezni különböző szervezeteket, amelyeknek a célja, hogy ezeket a munkásokat összefogja. Elsősorban most azt mondanánk, hogy a szakszervezeteknek az őseit kezdi el létrehozni, és mindezt keresztény szellemben, katolikus szellemben. Ugye, és ha ezek a szervezetek kellő létszámúak, tehát ha nagy létszámúak, akkor ezek már igenis tudnak hatást is kifejteni, tehát bizonyos kényszerítő hatással lenni a munkáltatójukra. Igen, illetve, hogy önsegélyező szervezeteket. Tehát, hogyha azt mondja, hogy más nem segít rajtatok, akkor nektek kell megoldani, hogy egymás között ezt a kérdést, tehát a szegénység kérdését megoldjátok, illetve hát ugye, ami a legtragikusabb, hogyha valaki mondjuk megsérül, vagy beteg lesz, akkor még azt az ébér sem kapja meg, és akkor az egész család éhezik, akkor ti is figyeljetek egymásra. Tehát, hogy igenis segélyezzétek egymást. Na most, tehát ez egy nagyon komoly kezdeményezés volt, mert hogy tényleg 10 000 számra sikerül ilyen szervezeteket, illetve a szervezeteket létrehozni, ami 10 000 számra vonja be a munkásokat. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy ez az összmunkás létszámhoz, ami ugye milliós nagyságrendű, azért ez még mindig elenyésző, de az, hogy igenis a katolikus egyház részéről már elindul, az, hogy figyelünk rá, és elkezdjük szervezni a dolgokat. Érdekes módon a porosz-francia háborúnak egy ilyen következménye is volt, hogy a poroszok egy csomó franciát elvittek Németországba hadifogolynak. Egy-két év után aztán ugye hazaengedik őket, és az volt az érdekes, hogy két ilyen francia tiszt, La Tour de Pin és de Moon, akik mikor hazatértek Franciaországba, akkor vitték magukkal a Ketteler féle eszméket. Tehát megismerkedtek Németországban a katolikus szociális mozgalommal. Viszik haza Franciaországba, és ott is elkezdik szervezni a munkásosztályt, ilyen módon, ahogyan Kettelernél látták, illetve de Moon a parlamentben is fölveti a munkás kérdést, sőt, ilyen kérdésekkel kezd el foglalkozni, hogy biztosítást kellene kötni a munkásoknak. Tehát, és ez az államnak a feladata lenne, hogy igenis biztosítás révén az egzisztenciájukat valamiképpen biztosabbá kellene tenni.
Mert ez alatt a társadalom biztosítást
társadalom, értjük, így van.
Tehát,
így
hogyha
van.
Beteg lesz, akkor táppénzre legyen.
Pontosan, jó. Pontosan. Tehát ez egy teljesen új dolog volt, eddig ilyennel nem foglalkoztak. Igenis, tehát, hogy azt a munkásokra ki kellene terjeszteni, hogy az mindenki jól jár vele, illetve hát fölhívják a figyelmet arra, hogy a magántulajdon az nem csak az egy embernek a tulajdona, hanem annak vannak társadalmi vonatkozásai, igenis felelős a saját vagyonából másokról is. Na most Franciaországban is megindul, ugyanakkor megindul Ausztriában is, Svájcban is, és ezek a mozgalmak itt szépen lassan egymásra találnak, és egy szövetséget hoznak létre a svájci Fribourgban. Ez a Fribourgi Unió. Most megpróbálják összehangolni a tevékenységüket ezekben az országokban, és ekkor jön az ötlet, hogy jó lenne, hogyha az egyház részéről is lenne valami hivatalos iránymutatás ezzel kapcsolatban. Úgyhogy 1888-ban a Friburgi Unió egy követséget küld Rómába, a pápához, és átadnak neki egy kérelmet, amiben kérik a Szentatyát, hogy ebben a kérdésben, ami ezekben az országokban már nagyon akut dolog, és az egyházat is nagyon érinti, mert ezeket az embereket el fogjuk veszíteni, hogyha az egyház nem tudja őket jól megszólítani, hogy ebben a kérdésben egy hivatalos iránymutatást adjon már. És a pápa mondta, hogy most máson dolgozik, de utána ez lesz a következő, és tényleg 1891. május 15-én kibocsátja a Rerum Novarum enciklikáját, amelyre mondhatjuk azt, hogy a sok enciklikája közül talán a legismertebb, de mindenképpen a legnagyobb hatástörténetű. Ez az enciklika áll egy bevezető részből, és utána két fejezetből. A bevezető részben tulajdonképpen bemutatja azt a helyzetet, ami kialakult, tehát egyáltalán ezt a munkás kérdés, hogy mit is jelent ez, milyen problémák vannak, és akkor utána következik, hogy az első fejezetben fölvázolja azokat a megoldási kísérleteket, amelyek eddig voltak, illetve hát azokat cáfolja is. Mert hogy itt beszél a szocialista, a marxista elképzelésekről.
Mivel még változatlanul nem fog egyetérteni, főleg a materialista gondolkodás.
Pontosan, ugye, mivel hogy a szocializmus és a marxizmus kimondottan pontosan materialista és ateista, ezért nyilván, hogy az egyház ezekkel nem tud mit kezdeni. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy hát olyan dolgokat is fölvet, a szocialista és a marxista ideológia, hogy ugye az osztályharcos történelem szemlélet, miszerint a történelem, hogy Engels dolgozta ki, az történelem nem más, mint osztályharcok története, és akkor a következő lépés az, hogy most következik az osztályharcnak a következő fejezete, amikor is a munkásság föllázad, és megdönti a fönnálló társadalmi rendet, és átveszi a hatalmat. Tehát magyarul forradalmat kell csinálni. Most ezt az enciklika elítéli, tehát azt mondjuk, a forradalmat, mint megoldást elveti, mert a forradalom az mindig vérrel, pusztítással, emberek halálával jár, ez nem járható út az egyház szerint. Na most az utolsó fejezetben pedig, ugye a második fejezetben, ott fölvázolja azt, hogy mi az, amit az egyház javasol. És akkor ez, amiről már korábban is szó volt, az egyház kimondottan javasolja a szakszervezeteknek a létrejöttét, az egyház beszél a sztrájkjog, illetve a Rerum Novarum beszél a sztrájkjogról, ami azért fontos, mert a sztrájkot azt elismeri, mint fegyver, mint eszköz, azzal, hogy az érdekeiket képviseljék a munkások, és itt hozzáteszi, hogy a sztrájk az tulajdonképpen egy fönnálló problémának a tünete, és itt fölhívja az államnak a felelősségét, hogy a sztrájkot nem letörni kell, hanem ha kell, akkor az államnak kötelessége beavatkozni ilyen kérdéseknél, és a sztrájkot kiváltó problémát orvosolni. Tehát itt az államnak a felelősségét is fölhívja, hogy az államnak néha, ha úgy adódik, föl kell lépni a magántőkésekkel szemben, a munkásoknak az érdekében. Ami viszont nagyon lényeges még itt ebben a körlevélben, hogy messze menőleg elismeri a magántulajdonnak a jogát. Ugye ez azért fontos, mert ugye a kommunizmus, marxizmus...
Ott nincsen magántulajdon.
Így van, tehát ugye arról beszél, hogy mindent közös tulajdonba kell venni. Ezzel szemben az enciklika azt mondja, hogy a magántulajdon az jó dolog, mert hogy egyrészt hozzátartozik az emberségünkhöz, másrészt, amit az ember a sajátjának tud, arra jobban vigyáz, és így tovább. Tehát mindenképpen pozitíva a megítélése a magántulajdonnak. Ugyanakkor itt megint reflektál az állam felelősségére ezzel kapcsolatban, hogy azok a túl nagy vagyonok, amelyek egyesek kezében összpontosulnak, azok esetében igenis az államnak néha be kellene avatkozni, hogy abból a közjóra is fordítsanak. Ugyanakkor az enciklika foglalkozik azzal is, hogy a munkások számára nem csak anyagi javakat kell biztosítani, hanem szellemi és lelki javakat is. Amit hangsúlyoz, hogy legyen pihenőnap, tehát hogy a vasárnapot azt ne dolgoztassák. A vasárnap engedjék őket is pihenni, pontosan azért, hogy ott szellemileg és lelkileg tudjanak töltekezni, hogy utána aztán majd hétfőtől megint dolgozzanak, de a vasárnapnak a pihenőnap jellegét az egyház hangsúlyozó, ugye, ami kezdettől fogva ugye a kereszténység számára természetes volt, amit annak idén Nagy Konstantin császár kiterjesztett a pogányvilágra, a római birodalomra, amely jellemző volt a középkori Európában, amiről azonban ez a haszonra törekvő kapitalista világ hát elfeledkezett, és azt mondta, hogy dolgozni éjjel-nappal, látástól vakulásig, amennyi csak lehet, nem, szüksége van az embernek a pihenő napra, hangsúlyozza az enciklika.
Ennek az enciklikának a kiadása, tehát 1891. május 15-e után, ezt gyakorlatilag mint szentírás, ezt akkor elfogadták, tehát a munkáltatók is azt mondták, hogy jó, ezt a pápa adta ki, tehát az egyház feje, akkor ezt így innentől fogva megfontoljuk, és komolyan vesztük?
Üdvözölték. Tehát tényleg azt kell mondani, hogy a legnagyobb újságok írtak elismerően a pápának az enciklikájáról, de a probléma az, hogy nyilvánvaló a munkáltatók nem örültek neki, de ugyanakkor a munkások se örültek neki. Mi a probléma? Az, hogy 1891-ben vagyunk. Tegyük fel a kérdést, szerintem a rádió hallgatók közül nagyon sokan tudnának rá válaszolni, mikor jelent meg Marxnak a kommunista kiáltványa? 1848 elején. Tehát, hogyha megnézzük, közben eltelik több mint 40 esztendő. Ez alatt a 40 esztendő alatt a marxist eszmék átjárták a munkásságot, és a pápának a körlevele nem volt annyira ütős a munkásság számára. Ugye a marxizmus mit ígér? Azt mondja, fogjatok össze, csináljatok forradalmat, döntsétek meg a társadalmi rendet, vegyétek át az uralmat.
Legyen egyenlőség.
És mindenki majd ugye bár a szükségletei szerint részesül a közösen megtermelt javakból, amelyet ugye a közös eszközökkel állítunk elő. Tehát a forradalomnak az eszméje, és az, hogy hirtelen, tehát megcsináljuk a forradalmat, és utána mi leszünk az urak, sokkal vonzóbb volt, mint amit a pápa föl tudott kínálni az egyház szociális tanításaként, hogy békésen, szelíden, lassan változtatjuk meg a társadalmi szokásokat. Egy idő után ez úgyis átmegy a gyakorlatba, egyébként a Szent Atya nagyon bölcsen látta ezeket a dolgokat, meg nem csak ő, hát ő igazából a Ketteler féle eszméket beemeli, meg a Friburgi Uniónak az eszmét beemeli ebbe a körlevélbe, hogy ez lesz a jövő. Tehát egy idő után a tőkések is rájöttek, hogy ha kipusztítjuk a munkásosztályt, halálra dolgoztatjuk őket, akkor nem fognak dolgozni, ez az egyik. A másik, hogy ha nem adunk nekik pénzt, akkor ki fogja megvásárolni, amit előállítanak. Tehát a 20. században önmagától is afelé változik a dolog, amit a Szent Atya fölvázol, hogy jobban meg kell becsülni a munkásosztályt, mert hogy ez nem csak munkásosztály, hanem ez lesz a felvevő piac is.
13. Leó pápasága egy pár évig még tartott, 1903-ban ért véget, az, hogy őt kiköveti majd a pápai trónuson, belefolytatjuk a következő adást.
Thank you. A mai adásban folytattuk a beszélgetést 13. Leóról és a Rerum Novarum kezdetű enciklikájáról. Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.